Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
A pontos idő 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A gazdák és vállalkozók támogatásáról, Európai Uniós programokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Táncos Barna, Hargita megyei szenátor. Telefonszámaink 0265-22-20-22, illetve 0365-42-44-34. SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van mai műsorunk témáival kapcsolatban, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Jó napot kívánok, köszöntöm szenátor ura Bukaresti Rádió 37-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, nagy tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Milyen aktív pályázatok vannak még gazdák, vállalkozók számára, vagy már nem is tudom, hogy elég nehezen indult be ez az idei költségvetési időszakban a támogatási rendszer?
Abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy néhány, mondhatjuk, hogy másfél, szinte két éves késéssel, amikor beindult igazából a vidékfejlesztési program, megvoltak az első kiírások, akkor olyan sebességbe kapcsolt már induláskor, hogy hihetetlen nagy érdeklődésre számítva, ugye, nagyon hamar elfogytak a pénzek, és ez jellemzi az elmúlt másfél szűk két évet, ez a nagyon-nagyon pörgős, óriási érdeklődés. Azt látjuk, hogy a legfontosabb mezőgazdasági fejlődés szempontjából a legfontosabb intézkedés, a 4.1-es intézkedés, amely lehetővé teszi a gazdák számára, hogy gépeket, berendezéseket vásároljanak a gazdaságukba, építsenek istállókat, termelő felületeket hozzanak létre. Ez az intézkedés óriási érdeklődésre számít minden egyes kiírás esetében, és több mint 400-szoros, a 400%-oson a túlérdeklődés, hogyha fogalmazhatok így, tehát több mint 4-szerese a letett pályázatoknak az értéke, ahhoz képest, hogy mekkora összeget hoznak ki évről évre, vagy hónapról hónapra megpályáztatás céljából a minisztérium szakemberei.
De most tulajdonképpen ez a 400%-os túljelentkezés mit jelent a beérkezés sorrendjében? Kapnak támogatást? Nyilván pontozzák is a pályázatokat.
Persze, van egy viszonylag komplex rendszer, amely szerint elbírálják ezeket a pályázatokat. Feltételezzük, hogy 100 millió eurós büdzsét hagynak jóvá a 2017-es kiírásban. Ezt maximum 200 milliós érdeklődés, befogadás követi, ami lehetővé teszi, hogy a kivágott, negatívan elbírált pályázatok után a későbben érkezők, alacsonyabb pontszámmal érkezők is pénzhez jussanak. Tehát mindez odáig jutott, hogy több mint 4-szeres igényt nyújtottak be, összehasonlítva a megpályázható összegekkel. Óriási tehát az érdeklődés. Nagy része ezeknek a pályázatoknak ismét a 4.1-es farmfejlesztési, mezőgazdasági farmfejlesztési pályázatról beszélvén. A pályázatok 90%-a olyan egyszerű beszerzésre vonatkozik, amely gépvásárlást jelent. Tehát viszonylag kevesen építenek farmokat, viszonylag kevesen építenek különböző termelő felületeket. Tanulva az előző időszak 2007-2014-es problémákból, úgy látjuk, hogy a gazdák egyre többen az egyszerű, biztos változatot részesítik előnybe, nem mennek bele olyan komplikációkba, hogy az ellenőrzések során a vakolat vastagságát, a beton plansónak az 1%-os dőlésszögét, meg stb. Részleteket ellenőrizzen az ügynökség. A gép beszerzésnek a procedúráját nagy mértékben egyszerűsítette 2014-ben a minisztérium. Mi 2012-ben államtitkár koromban tettünk néhány javaslatot arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban, ugye 2017-20-ban vagy 2014-20-ban hogy kellene ezt majd csinálni. ezt, ha nem is teljesen abban a formában, de nagy mértékben egyszerűsödött a gépvásárlás procedúrája, és így nagyon sok gazda jut, hogyha a makrószámokat, az országos viszonylatban jellemző számokat nézzük, nagyon sok gazda jut géphez, berendezéshez, traktorhoz, begyűjtő, kombányokhoz, stb. Ami meglepő számomra, és ezt is a 2012-es javaslataink alapján a minisztérium elindította, a 4.1a kódot viselő gyümölcsösök telepítésére kitalált intézkedés, amelynek a lényege az lenne, hogy újra indítsa Romániában a gyümölcstermesztést. Ez az intézkedés gyakorlatilag bármilyen támogatás, bármilyen költség finanszírozására használható, ami egy gyümölcsös telepítésénél felmerül, a telepítő anyagnak a megvásárlásától egészen a begyűjtés raktározáson át a teljes folyamatot lehet finanszírozni, és itt is, mind az egyszerű 4.1-esnél, a támogatás intenzitása elérheti a 90%-ot is. Persze, hogy ez különböző feltételek teljesítése esetén, de lehetséges egy 90%-os támogatási intenzitás elérése. Ennek ellenére a gyümölcstelepítéses intézkedés nem megy túl jól. Több alkalommal hosszabbított az intézmény, a kifizetési hatóság a határidőket ahhoz, hogy megfelelő számú projektet kaphassanak, és el tudjanak bírálni, hogy el tudják költeni az erre a célra szánt pénzeket. Ez az intézkedés nem megy túl jól, ennek ellenére a pénzek valószínű, hogy itt is el fognak fogyni.
De nem megy túl jól, miért nincs érdeklődés? Nem lehet, hogy túl bonyolult, vagy nem tudom én,
furcsa
hozzáférhetetlen a pályázat?
A pályázati feltételek ugyanazok, mint az egyszerű gépvásárlásnál. Azonban egy gyümölcsös telepítése sokkal komplexebb beruházást jelent, mint egy traktornak, vagy egy ekének, egy silozó kombánynak a megvásárlása. Ott több tudást és komolyabb tervezést. Általában akik gépet vásárolnak, azok már gazdálkodó, kisebb-nagyobb farmra rendelkező személyek vagy cégek, és ők felújítják a gépparkjukat, megvannak a célkitűzéseik, megvannak a működő vállalkozásaik, ezért van óriási érdeklődés az egyszerű beszerzési pályázatokra. Ott, ahol egy nullából induló vállalkozáshoz sokkal több rizikót kell bevállalni, sokkal nagyobb a tudásigény, ott úgy látszik, hogy még gyerekcipőben járunk. És ez jellemzi sajnos a 4.2-s intézkedést is, amely a feldolgozásra, az élelmiszeripari termékek előállítására biztosít finanszírozást. Itt ugye egyrészt a támogatás intenzitása is a 90%-hoz képest jóval alacsonyabb, maximum 50% lehet, és itt is már sokkal nagyobb tudás, sokkal komolyabb vállalkozás kell ahhoz, hogy ezt a pályázatot valaki be tudja nyújtani. Azt jelenti, hogy kell legyen már egy tejfeldolgozója, egy hentes áru előállító egysége, egy bármilyen élelmiszeripari terméket előállító cége, és azt fejleszti, vagy ha nullából indul, akkor ismét egy sokkal nagyobb rizikó, sokkal nagyobb kockázat, sokkal több tudásigény, és ez az intézkedés sem egy túl jól, itt is lassabban, sokkal lassabban fogynak a pénzek. Az idei évben szinte teljes mértékben elfogytak a 4.1-es farm fejlesztési intézkedésre szánt 2014-2020-as, vagy hogyha pontosabban fogalmazunk, 15-21-es pénzek, és csupán 50 millió forint maradt a büdzsében erre az intézkedésre.
50 millió euró.
50 millió euró. Hétvégén Budapesten ott van, elnézést.
50 millió forint az valami kevés
lenni. Elnézést. 50 millió euró maradt, túl sokat tartottam hétvégén Budapesten, igen. A pénteki bejelentkezésem is épp azért maradt el a Gyagás úrnál. Tehát az 50 millió euróhoz a múlt heti monitoring bizottság plusz 50 milliót hagyott jóvá kiegészítésül, és ez a plusz összeg egy 100 milliós keret december 1-én kerül kiírásra, ez nagyon fontos információ, akik még ebben az intézkedésben fantáziát látnak, pályázni szeretnének, azok nagy valószínűséggel december folyamán, amennyiben a minisztérium tartja az ígéretét, letehetik újból a pályázatokat. A több intézkedésnek az újabb kiírásai 2018 első 2-3 hónapjára várhatók. Ott is vannak még néhány intézkedésen megmaradt pénzek. Ami egy nagy kérdőjel az egész rendszerben, az a közel 450 millió eurós újracsoportosítás, amelyet a minisztérium a héten szeretett volna a sertés ágazat megsegítésére állatjóléti kifizetés címen jóvá hagyni. Ez sajnos, elmondom azonnal, hogy miért kérdéses ez a dolog. A Brüsszel, a bizottság nem hagyta jóvá még. A minisztérium próbálja meggyőzni őket, hogy szükség van a sertés farmok megsegítésére Romániában. Itt sajnos csupán 200 cég kaphatna ebből a pénzből, ők teljesítik a feltételeket, és Brüsszel azt mondja, hogy ha a vidékfejlesztési programja Romániának a kis és közepes farmok megsegítésére irányul, és ez a fő principium, ami alapján az egész vidékfejlesztési programot, tervet összeállította Románia 2020-ig, akkor miért a nagy mamutvállalatokat próbálja támogatni, és nem a kis családi és közepes farmokat. Erről még vita lesz, amennyiben nem kerül ez jóváhagyásra, valószínű, hogy nagyon sok kis és közepes gazdaság juthat még támogatáshoz. Amennyiben sikerül a minisztériumnak kiharcolni azt, hogy a sertéságazat megsegítésére egy ekkora összeget elkölthessenek, akkor nehéz lesz már újabb összegeket átcsoportosítani, és jelentős támogatást nyújtani 2018 után a mezőgazdasági ágazatokban. Egy nagyon fontos intézkedés, amely ugyancsak kis érdeklődésre tart számot, és nem igazán tolongnak a pályázók, az a horizontális együttműködést támogató intézkedés, amely lehetővé tenné, hogy a kisebb régiókban különböző marketing és reklám segítségével helyi termék formájában értékesíthető termékcsoportok támogatást kapjanak. Ez a 16-os intézkedés, ez lehetővé tenné, hogy a gyímesi túrót, vagy a nem tudom melyik marosvölgyi kolbászt úgy promoválni, hogy rövid értékesítési lánccal elérhetővé tenni a fogyasztók számára. Sajnos ezt az intézkedést is kevesen veszik igénybe.
Ezt miért? Mert hogy ez ugye Székelyföldön egy jó, mit tudom én, rendszer lenne.
Sokszor az az érzésem, hogy többet panaszkodunk, mint ahogy ki tudjuk használni ezeket a lehetőségeket. Itt amikor a nagy érdeklődésről beszélek, akkor mindig az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Hisz látom azt, hogy országos szinten óriási az érdeklődés, országos szinten tolongás van ezekért a pénzekért, és ugyanakkor Székelyföldnek csak bizonyos régiói képesek ebben a versenyben aktívan és sikeresen ott lenni. Említettem több alkalommal, hogy Hargita és Kovászna megye viszonylatában ugye megfordultak a szerepek, valamikor Hargita megye volt az élen járó nagyon sok pályázatban, most már a mezőgazdasági beruházásoknál Kovászna megye lóhosszal megelőzi Hargita megyét, ott aktívabbak a gazdák, jobban pályáznak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy infrastruktúrális helyi, vidéki infrastruktúra fejlesztés szempontjából a Hargita megyei önkormányzatok sikeresebbek, ügyesebbek, mint a Kovászna megyeiek. De egy dolog biztos, hogy a keretek szűkösek, a határidők azok fixek, és azokon túlságosan nagyot nem lehet már módosítani, kevés pénz áll már rendelkezésre, és minden kiírást nagyon-nagyon nagy figyelemmel kell követni ahhoz, hogy valakinek még sikeres pályázata lehessen az elkövetkező másfél-egy évben ezekben az intézkedésekben.
Egy hallgató írja, jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni Táncos úrtól, mit tud a visszaerdősítési programról?
A visszaerdősítési programnak az első kiértékelése elkezdődött. Valószínű, hogy abban az intézkedésben lesz, pontosabban nem visszaerdősítési intézkedés, hanem első erdő, beerdősítés. Talán így kellene fordítsuk ezt a primam padurirét, első beerdősítés. Ez egy érdekes kiírás, hisz nem erdős területekre vonatkozik, hanem mezőgazdasági területek beerdősítésére. Ezért nagyon sok esetben csalóka az intézkedés.
Valahogy úgy az az érzésem, hogy ez sem a Székelyföldre lett konkrétan kiírva.
Nem, mert Székelyföldön beerdősíteni általában legelőket, erdős, vagy félig meddig beerdősödött legelőket, kaszálókat lehetne, azokat pedig egy másik törvény védi, összefutnak a mozdonyok sok ember, bukaresti ember fejébe, akkor, amikor egyik minisztérium az erdőt óvja, a másik minisztérium pedig a legelőt és a kaszálót óvja. Ez egyik a környezetvédelmi, vagy az erdészeti minisztérium, más pedig a mezőgazdasági minisztérium. Mind a kettőnek van egy-egy törvénye, amelyel érinthetetlennek és banthatatlannak kiáltotta ki egyik az erdőt, a másik a legelőt és a kaszálót. Ezek a területek ott vannak egymás mellett, és valószínű, hogy Bukarestből ez nem látszik ennyire egyértelműen. De még egyszer, az első, a beerdősítéses intézkedésnek elkezdődtek az a kiértékelései. Amennyiben a pályázat be van nyújtva, akkor hamarosan meg fog érkezni a válasz, hogy sikeres vagy nem. Amennyiben még nem pályázott a kedves hallgató, akkor nagy valószínűséggel jövő év első felében ismét kiírásra kerülnek a pénzek a beerdősítés és intézkedésben is.
Mai meghívottam Táncos Barna Hargit, a megyei szenátor, gazdák és vállalkozók támogatásáról, különböző Európai Uniós programokról beszélgetünk. Telefonszámaink 0265 22 20 22, illetve 0365 42 44 34. SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ru. Amennyiben kérdésük van a szenátor úrhoz, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hol hozzáférhetőek ezek a kiírások, szenátor úr?
Rendszeresen az apdrp.ro szájton, a kifizetési ügynökség szájtján lehet ezeket az információkat, a kiírás szövegét, a határidőket, az összegeket, a feltételeket elírni, de én azt javasolom mindenkinek, hogy a legjobb, hogyha egy szaktanácsadó céghez fordul az, aki ilyen pályázatot szeretne benyújtani, mert bonyolultak. Mondom, hogy én több ilyen intézkedést átolvastam, és dolgoztam is velük, de én még a saját pályázatomat se írnám meg, mert ezek már annyira részletbe menő, annyira pipertköz pontos munkát igényelnek, hogy ezt szakemberre kell bízni. Van még egy fontos információ, amit szeretnék a hallgatókkal megosztani. Várhatóan 2 héten belül elindulnak a 2017-es ÁPIA-s kifizetések. Erre egy kormányhatározat elfogadása, ezt egy kormányhatározat elfogadása teszi lehetővé. Egy héttel ezelőtt a kormány elfogadta azokat az összegeket és azt a büdzsét, amelyet a mezőgazdasági minisztérium a kifizetésekre használhat. Itt állapították meg a területalapú támogatás 1 hektárra eső alap összegét is. Ez közel 100 euró, 97 egész valamennyi euró. Ugyanez a kormányhatározat tartalmazza az 5-30 hektárig terjedő területek esetében a plusz 48 eurós támogatást, a fiatal gazdák esetében a plusz 24 eurós támogatást, tehát az intézményes és költségvetési feltételek adottak ahhoz, hogy 2017. október 16-ával kezdődően elinduljanak az ÁPIA-s kifizetések. Elméletileg az ellenőrzés lezárult, persze, hogy vannak még mindig kivételek, mindig lesznek olyan gazdák, akiknek különböző problémákat észleltek az ellenőrzés során, ezeket az ügycsomókat, az úgynevezett doszárokat később zárják le, ezek a gazdák valószínű, hogy valamivel később fogják megkapni a pénzeket, de nagy vonalakban a feltételek adottak ahhoz, hogy októberben elinduljanak az előlegek kifizetése, és december 1-től már a teljes összegeket is meg lehessen kapni. Ugyanez a kormányhatározat megállapítja a büdzsét, a költségvetést, a szarvasmarha és a jó állomány esetében kifizetendő támogatásokra. Itt jelentős összegekre számíthatnak továbbra is azok a tejtermelő farmok, gazdák, akik teljesítményellenőrzésbe, törzskönyvezésbe szerepelnek. Ugyanaz alapján, a principium alapján a hústermeléssel foglalkozó szarvasmarhatenyésztő gazdák is számíthatnak a támogatásra, a juhászok pedig jelentős összegekre abban az esetben, hogyha elkezdték a tenyészkosokkal a fedeztetést, és olyan tenyészkosokat használnak a nyájban, amelynek törzskönyve van, és amelyek után a teljesítmény ellenőrzést ők is elindítják.
És hogyha már a juhászokat említette, létezik ez a bizonyos de minimis támogatás a leadott gyapjúra, ez mekkora érdeklődést vont maga után?
Térségfüggő és helyzetfüggő. Vannak térségek, ahol van konkrét érdeklődés arra, hogy ilyen lerakóközpontokat hozzanak létre. Vannak helyek, ahol van némi érdeklődés különböző feldolgozó létesítésre is. Sajnos Csík környékén nem annyira nagy az érdeklődés, mint amennyire mi számítottunk, de valószínű, hogy ez egy olyan program lesz, amelyet eléggé fog szajkozni a minisztérium, hogy egy-két helyen konkrétum is legyen belőle. Az, hogy majd a termékeket milyen formában, hogy tudják értékesíteni, ez még egy jó kérdés, az biztos azonban, hogy van egy intézkedés, egy próbálkozás arra, hogy régióként, mikrorégiónként legyen egy-egy olyan lerakó központ, vagy egy begyűjtő központ, vagy tároló központ, nevezhetjük bárhogy, amely lehetővé teszi a gazdáknak, hogy ideig, óráig ott tárolják a gyapjút, és ne kelljen a szemétbe dobni. A feldolgozás, az, amint mondtam, az még az sokkal bonyolultabb, de arra is van próbálkozás. Én biztos vagyok benne, hogy a paradicsomos programhoz hasonlóan a minisztérium határozottan és kitartóan fogja támogatni ezt az intézkedést. Sajnos a többi minimis támogatás rovására. A miniszternek meggyőződése, hogy szarvasmarha tenyésztők és juhászok esetében a tenyészűsző és a kos támogatás az egy rossz döntés volt. Én ebben nem értek vele egyet. Egy következetes, hosszú távra szóló tenyészűsző támogatás, vásárlás támogatás az óriási segítség lenne a gazdáknak, kiszámítható és új piacokat létrehozó támogatás lenne.
Egy hosszú távú befektetés, ugye?
Egy hosszú táv, ugyanis...
Vagy legalább középtávú, mert ez...
Igen, mert az, hogy valaki vemhesüsző tudjon eladni, a döntést az eladás előtt legalább 2 évvel kell meghozza, hanem 3-mal. Ezek hosszú folyamatok, nem lehet hullámokba, hullámhegyeken, hullámvölgyeken vinni át a gazdákat, hogy hol van támogatás, hol nincs, hol számíthatnak rá, hol nem. Amikor van, akkor hirtelen 2 hét alatt kell mindent megcsinálni, azonnal egekbe ugranak az árak mindenütt, Romániába és a környező országokba, mindenhol. Tehát ezek sajnos rossz döntések. Én meg vagyok győződve, hogy egy következetes, akár kisebb intenzitású támogatással, de következetes programmal sokkal jobb eredményeket lehetne elérni.
Említette, szenátor úr, hogy bonyolultak ezek a pályázatok, és hogy jó ezt szakcégekkel megíratni. Valamikor arról beszéltünk, hogy jó lenne, hogyha ezek a pályázatok leegyszerűsödnének. Ezek szerint nem hogy egyszerűsödtek volna, hanem bonyolódtak?
Nehéz erre egy szóba választ adni, hogy bonyolultak-e vagy egyszerűsödtek. Ma is bonyolultak, ez talán a legjobb kifejezés. Hogy bonyolultabbak-e, mint ezelőtt 5 évvel, azt én nehezen tudnám megmondani. Vannak részek, amelyek egyszerűsödtek. Említettem a gépbeszerzési procedúrákat, azok egyértelműen egyszerűbbek. Ettől függetlenül áttörő újítás, amely a gazdákat arra segítette volna, hogy könnyebben hozzájussanak ezekhez a pénzekhez, nem történt. Ennek ellenére ott vannak a tények, ezeket nem lehet letagadni, óriási az érdeklődés, és aki képes ezen a bürokrácián átverekedni magát, az óriási támogatásokhoz, óriási összegekhez juthat, több százezer eurós beruházásokat tud 70%-os vagy akár 90%-os intenzitással megfinanszíroztatni, ami azt jelenti, hogy a saját mondjuk 10 000 eurójához 90 ezer eurót tud pályázni. Ezek vissza nem térő lehetőségek. Én biztos vagyok benne, hogy 2021 után nem lesz már ilyen vidékfejlesztési program. Óriási vita van már most Brüsszelben, hogy hogy nézzen ki 2021 után a vidékfejlesztés finanszírozása, támogatása, és ez a típusú, akár 90%-os intenzitást is elérő beruházási támogatás szinte biztos, hogy meg fog szűnni.
Van még itt néhány kérdés pályázatokkal kapcsolatban. Nagy László írja, jó napot kívánok, van 30 ári területem, azon van 200 négyzetméter fóliaház. Tudnék-e pályázni további fóliaházak felépítésére?
Igen, amennyiben olyan térségben található ez a néhány áras teleg, ahol paradicsom termelésre például alkalmas a klíma, azt tudnám javasolni, hogy ezt a korán érő paradicsom programot vegye igénybe. Óriási sikere volt, rengeteg termelő vette igénybe ezt a programot a tavasszal, az ősz folyamán, és jövőre is folytatja a minisztérium. A paradicsom termelés az egy érdekes és profitabilis, nyereséges ágazat tud lenni, hogyha a klíma megfelel.
És Béla írja, jó napot, közelebbről egy mogyoró ültetvényt szeretnék telepíteni kb. 1 hektáron. Van-e lehetőség pályázni?
Igen, a mogyoró ültetvényekre épp azt az intézkedést lehet figyelembe venni, amelyről azt mondtam, hogy kevesen érdeklődnek utána. Ez a gyümölcstermesztés ágazathoz tartozik, a cserjefélék csoportjába, hogyha nem lévén szakember, remélem, hogy jól pontosan fogalmazok. És a 4.1-es A intézkedést kell keresni, ott elvileg van lehetőség erre a mogyoró ültetvény finanszírozásra. Most jelen pillanatban is van még pénz rá, 2018-ban biztos, hogy még lesz.
Jó napot, azt szeretném kérdezni, hogy jövőben lesz-e ez a tejtámogatás, amit most fizettek ki? Köszönöm válaszát, egy hallgató írja.
Az Európai Unió külön alapjából finanszírozott nehéz helyzetbe kerülő gazdákat támogató program folytatódik jövőben is, és ezek a gazdák, akik egytől 10 tehénig, egytől 9 tehénig terjedő állománnyal rendelkeztek, jövőben is kaphatnak ilyen kiemelt támogatást. Ennek is az a szépséghibája, hogyha fogalmazhatok így, mindig kevesebben igényelik, annál több pénzt kapnak azok, akik kérik.
Igen.
És mivel nem tudtak a kisgazdák ezt a támogatást igényelni, akik a procedúrát végigjárták, jelentős támogatást, szép összegeket kaptak, és nagyon sok gazdát kisegített a tejár okozta krízisből, problémákból, nehéz helyzetből.
Lenke kérdezi, hány mély család kell, hogy legyen, hogy lehessen pályázni?
Attól függ, hogy mekkora pályázatot szeretne benyújtani. Az utolsó számítások szerint, ha nem tévedik, 200 körüli mély családdal lehet a nagy pályázatokat igénybe venni. A fiatal gazdás pályázatoknál ez a létszám sokkal kisebb, de azt javasolnám a hölgynek, hogy keressen meg Facebookon, és attól függően, hogy melyik pályázat érdekli, pontosan el tudom mondani majd, hogy hány mély családra van szüksége.
Feri írja, jó napot kívánok, diófa ültetvényre mennyi a minimális pályázható terület?
Nincs minimális pályázható terület, attól függ, hogy hány pontot ér az a gazdaság, amelyen rendelkezik. Rendelkezett például 4-5-10 tehénnel, elegendő ez a pontszám ahhoz, hogy kiegészítve szántóföldekkel, különböző kultúrákkal, hogy a pályázatot be tudja nyújtani, és nem muszáj állattenyésztésbe pályázzon, diversifikálhatja a tevékenységét, és benyújthatja a pályázatot. Ugyancsak azt tudom javasolni, hogy keressen meg Facebookon, és pontos választ tudunk adni, attól függően, hogy mekkora területtel rendelkezik, és milyen gazdasággal, milyen pillanatban.
Igen, egyelőre ennyi a pályázatos kérdés, van még 2 percünk mindösszesen a műsorból. András írja SMS-ben, miért nem lehet megemelni a minimálbért? Emelték ezt már többször is.
Minimálbérnek a megemelése a számos, nagyon sok vitát generál, hisz azt a minimálbért, amelyet a kormány emel meg, mindig a vállalkozók kell kifizessék. És a minimálbérnek a megemelése általában a cégen belül a hatékonyság növelésével kellene járjon. Tehát egy cég akkor tud több fizetést adni az alkalmazottjának. Ez ugye közgazdasági elmélet, cégről cégre változik, és menedzserről, cégtulajdonosról, cégtulajdonosra is változik. De a minimálbér egy olyan pénz, egy olyan politikai eszköz a kormány kezébe, amelyel ráerül szakolja az akaratát a vállalkozókra. És ebből a szempontból rengeteg vitát generál, ami biztos, hogy a minimálbért folyamatosan emelik Romániában, el fogja érni az 1700 lejt. Az RMDS programjában is azt szerepel, hogy ezt a minimálbért folyamatosan fél évről fél évre, évről évre emelni kell.
Igen, az pedig más kérdés, hogy mit von maga után ez a bizonyos minimálbéremelés, vagy béremelések egy percben még, ugye most azt a bizonyos illetéket, az üzemanyagáron lévő illetéket emelték többször is. Hát ezt bizony érezzük a zsebünkön, amellett, hogy ugye energia áradrágulás is van 2 napja október 1-től.
Egyértelmű, hogy a román gazdaság nehéz helyzetben van, nagyon kevés aktív munkás, vállalkozó van Romániában ahhoz képest, hogy hány nyugdíjas és hány közalkalmazottat kell ez a létszám eltartson. A folyamatos illetékemelésre a kormánynak azért van szüksége, mert megemelte a béreket a közférában, és ezt a különbséget valahonnan pótolnia kell. Egyre nagyobb a deficit a nyugdíj alapba, hisz egyre nagyobb nyugdíjas létszám egyre kevesebb aktív személyre osztódik vissza, és ez egy óriási teher, ebbe fog beleroppanni a román gazdaság, hogy ez hamarosan nem változtatható meg.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna Hargit, a megyei szenátor volt. Szenátor úr, én köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm még egyszer a hallgatókat, viszontlátásra.